Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Azt mondják a hozzáértő közgazdászok, hogy egy adórendszer annál bonyolultabb, minél bonyolultabb egy társadalom. És ugye a rövid hírek előtt is mondott például két példát, hogy mind érdemes elgondolkodni, amikor egy vagy több kulcsról beszélünk, hogy ugye más akkor, hogyha a családok vagy a gyermekvállalást akarja egy kormányzat támogatni, akkor ott más dolgot kell kitalálni, vagy például az egyedülállók, idős emberek estében más dolgot kell kitalálni. Hát azért Magyarországon a társadalom is eléggé szegmentált ahhoz, hogy ne legyen túl egyszerű az adórendszer. Ezt végig gondolják, amikor javak arra vonatkozott alakítani?
Természetesen, és többféle jó megoldás is létezhet. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak egyféle adórendszer képzelhet, ami tökéletes. Ez modell kérdése. Ha megnézzük mondjuk az észak-amerikai vagy az Egyesült Államok modelljét, akkor ott kiderül, hogy elsődlegesen a személyi jövedelem az, ami biztosítja, a jövedelem adó, ami biztosítja az állami adóbevételeket, ezt fogják meg nagyon határozottan, nagyon keményen, és utána az összes többi fogyasztási adó az már alacsonyabb, és az ténylegesen fogyasztásra ösztönöz. Ezzel szemben, hogyha megnézzük mondjuk az észak-európai modellt, akkor az derül ki, hogy ott a fogyasztási adókon meglehetősen nagy hangsúly van, és arra törekszenek, hogy minél nagyobb legyen az áfa bevétele, vagy a jövedéki adó bevétele az adott országnak. És mindegyik működő gazdaság és működő társadalom.
Tehát nálunk az a probléma, hogy ugye az SZI az egyszerű viszonylag, tehát két kulcs van, azon kívül van sokféle adó.
Hát így van, nagyon sokféle adó van, és az adó rendszerbe belekeverednek szociálpolitikai elemek.
Hát az családtámogatási elemek. Ki például.
Hát dehogy nem. Hát hogyha én azt mondom, hogy van egy egyszerűsített adórendszer, és ezeket a bevételeket nem leírhatja majd az adott adófizető, hanem megkapja az állami költségvetésből, mint egy támogatás, akkor már is kiemeltem ezeket az elemeket az adórendszerből. Megtehetem azt, hogy azt mondom, hogyha valakinek a gyermeke tanul, akkor annak a költségeit leírhatja az adójából, de azt is megtehetem, hogy megtámogatom a tanulásnak a költségeit, és mindenki egyforma adót fizet. De hát ebben számtalanféle variáció elképzelhető.
Akkor hajlana inkább, hogy szűnjenek meg ezek az adórendszeren belüli kedvezmények, és ezt csoportosítsát a politika közvetlen költségvetési támogatásunkban.
Egy dolog biztos, hogy minél tisztább és átláthatóbb egy rendszer, az annál olcsóbb. Annál kisebb bürokratikus feladat van, annál kevesebb emberi élő munka terheli, annál kevésbé kell nekem, mint adóbevallónak abban sok-sok rovatban megpróbálni eligazodni, és annál direktebben tud a politika egy-egy prioritás mentén beavatkozni, hiszen azt mondja, hogy meghatározott prioritásnál meghatározott támogatásban részesítem a családokat vagy az adott magánszemély.
Igen, de ugye az ezekről szóló vitában nagyon sokszor jön elő az, hogy bezzeg a szomszédok, például Románia, például Szlovákia, mennyivel versenyképesebbek, mennyivel nagyobb tőkét vonzanak, hiszen mindkét helyen egyébként egy kulcsos adó van, 16% és 19%. Ugyanakkor Magyarországon azért az itthoni politika meg azt mondja, hogy az meg nem igazságos.
Kétségtelen, és ebben azt gondolom, hogy a politikának igaza van, hogy akár Románia, akár Szlovákia szociális hálója az lényegesen gyengébb, kisebb szövésű, mint a magyar. Következésképpen ott nyugdíjasnak lenni, vagy ott betegnek lenni, azt hiszem, hogy lényegesen rossz. És mi hozzászoktunk ahhoz a rendszerhez, amiben élünk, tehát én nem gondolom, hogy nekünk ebből vissza kellene lépni. De amikor egy befektetőért versenyzünk, akkor látni kell azt, hogy ő viszont a költségoldalt vizsgálja. Ebben a világ folyamatait kell nekünk figyelembe venni, és látni kell az, hogy ma már változott a befektetői magatartás. Mind olyan helyre mennek, ahol az általános klíma, az általános környezet pozitív. Nem csak olyan országban, ahol adnak egy adókedvezményt, konkrétan az adott vállalkozásnak, infrastruktúrát, illetve direkt költségvetési támogatást. Neki már az is fontos, hogy milyen a munkaerő, hogy milyen a beszállítójának a közérzete, vagy az alvállalkozója hogyan adózik. Ezeket nekünk meg kell gondolni az ország jövőképe szempontjából. És hogyha eldöntettünk, ha van egy víziónk, akkor ahhoz kell hozzárendelni ezeket az elemeket.
Jó, de van ilyen víziónk? Tehát van egységes vízió, mert nincs egységes
hát
vízió.
Hát én azt látom, hogy ma nincsen egységes vízió, ma nincs jövőkép, ma ilyen szempontból egy rendkívül rossz hangulat uralkodik, és ilyen szempontból egy ilyen önbeteljesítő jóslat van, ami teljesen szerencsétlen, mert egyébként, hogyha egy gazdaságban a pozitív folyamatokban hisznek a szereplők, akkor az előbb-utóbb fogyasztást generál, mert elkezd beruházni, elkezd építeni, fejleszteni, és tényleg meglódítja a gazdaságot. Most egy fordított pályán vagyunk.
Ugye említette a költségvetési hiányt, illetve az államháztartási ilyen, ugye korábban ön erről beszélt. hogy az a helyzet, hogy továbbra is okozzák az államháztartás ilyen problémák, amikről nem nagyon szeretnek beszélni a politikában, és ön felsorolta például ide a lakástámogatásokat, a minimálbér adómentességet és a 13. havi nyugdíjakat. Ez azért mind három meglehetősen forró téma.
Így van. Tulajdonképpen, ha nagyon világosan akarok fogalmazni, akkor úgy közelíteném meg, hogy meg kellett volna kérdezni az emberektől, hogy kedves nyugdíjas néni, tessék eldönteni, hogy inkább elinfláljuk az ön nyugdíját, vagy pedig ne adjuk oda a 13. havi nyugdíjat. Most tulajdonképpen az előbbi történik, hiszen a tervezethez képest egy magasabb és hosszabb pályájú inflációról van szó, ami egyébként ilyen értelemben eltünteti. Tessék?
Hát a nyugdíjaknál azért követi.
Hát azért a 13. havi nyugdíjat ez nagyjából elinflálja, és ilyen értelemben helyére teszi, miként egyébként a közalkalmazotti béremelést is. Ez megint csak egy döntés kérdése, hogy mennyire tartom felnőttnek a társadalmat, egyáltalán elmerek-e ilyet mondani. Kimerem-e azt mondani, hogy nem az a baj, hogy most nem tudom kifizetni ezt a 13. havi nyugdíjat, vagy a közalkalmazotti többletbért. Az a baj, hogy annak idején megpróbáltam kifizetni, amikor nem volt meg a fedezete. És hogyha nincs fedezete, akkor ezt sokáig nem lehet csinálni. Nem tartanánk itt, hogyha ezt annak idején beláttuk volna.
Lakástámogatások.
A lakástámogatásra nagyon hasonló a helyzet. A lakástámogatási rendszer, amikor létrejött, akkor egy sokkal alacsonyabb inflációs pályán volt a gazdaság, és magasabb növekedési görbén.
Tehát, de akkor sokan figyelmeztetek arra, hogy azért ez egy spirált indít el, hiszen folyamatosan egyre többen vettek föl hitelt, nyilván hiszen kedvező konstrukciókkal választottak, volt azért komoly állami támogatás, ugyan kamat támogatások, és én akkor olvastam ilyeneket közgazdászoktól, hogy azért ez bizony pár év problémát fog okozni.
Így is történt, de ezt a problémát hangsúlyozom felerősítette ennek a két perem feltételnek az erőteljes változása.
Igen, de hát amikor politikai döntés van, akkor például ez a két elem, ez bizony szigorúan politikai döntés.
A politikai döntésnél azt kellene tudomásul venni, és hát talán ez az elmúlt évek legnagyobb baja, hogy egy döntésnek közgazdaságilag is racionálisnak kell lenni. Nem lehet megállítani az olaj árválságát a határon, mondjuk a 70-es évek elején, idősebbek még emlékeznek erre. Nem lehet politikai döntésekkel közgazdaságtani szabályokat, priori kategóriákat átlépni, mert a közgazdasági szabályok ettől még működnek. Tehát a politikának a közgazdaságtan mozgásterén belül kell meghozni a döntéseit, és ezen belül is bőven van jó döntésre lehetőség.
Hát igen, de azért bonyolult nyilván ez a kérdéskör, mert ugye a másik veszély, amikor megjött a, vagy szokták ugyancsak közgazdászok mondani, hogyha valaki túlzottan a matematikára épít, hiszen azért itt húsvér emberek is működnek, tehát ezt valahogy összhangba kell hozni, amiről ön is beszél, hogy a politikát és a közgazdaságban. Azért ez egy meglehetősen szűk mesdje, vagy legalábbis egy nagyon érdekes határvonal, hogy vajon hol lehet ideálisan ezt legjobban elkapni.
Hát de talán pontosan emiatt kell betartani leginkább a közgazdaságtan szabályait, mert hogy húsvér emberek vannak, és ő rajtuk nem lehet kísérletezni. És hogyha valaminek nincs fedezete, akkor azt nem lehet bevállalni tartósan. Az egyszerűen nincs miből kifizetni. Hát ez egy háztartás szintjén is nagyon könnyű fölmérni, hogyha nekünk van egy meghatározott bevételhamazunk, a feleségemnek, meg nekem, meg mondjuk a szülőknek, és ehhez képest sokkal többet költünk, akkor előbb-utóbb el kell adni a házat, vagy vissza kell adni az autót, vagy nem lehet elmenni nyaralni. Tehát ezt az összefüggést szerintem mindenki látja. Most, hogyha egy társadalom lényegesen kevesebbet termel, mint amennyit költ, jelen esetben ugye több mint 10%-kal többet, ha nézzük a tavalyi időszakot, akkor az előbb-utóbb súlyos makrogazdasági problémákat idéz elő, amiknek a helyreállítása bizony igen nehéz és igen költséges.
Igen, de hogyha azt mondja, nem szabad kísérletezni, nyilvánvalóan bármilyen például radikális átalakítás, azt fölfoghatjuk persze kísérletnek a nulladik évben, a tizedik évben már lehet, hogy ez a kísérlet jól sikerült, de nem biztos. Tehát nem nagyon látszanak olyan tanulmányok, olyan hatásvizsgálatok, amelyek segítenék ebben akár a politikát. Most nem akarok utalni Kovács Árpádra, az állami számvevőszék elnökére, aki azt mondta, hogy azért az a gazdaságban ilyen a probléma, persze a politikán is múlt, meg azokon is, akik ebben tanácsokat osztogattak. Hogy nagyon egyszerűsíteni akarom az ő mondandóját.
Radikális lépésre a politika általában akkor szállja el magát, hogyha nagy baj van. Hogyha nagyon nagy a nyomás. Na most mi azt látjuk, hogy az ország tartósan sodródik, évek óta sodródik egy rossz pályán, amiről le kellene jönni. A nyomás nem olyan nagy, hogy erről a pályáról lelökne bennünket, de túlzottan nagy ahhoz, hogy láthatóan igazán józan módon megpróbáljunk döntéseket hozni. Szerintem nekünk a helyes megoldás az lenne, hogyha józan módon a körülményeket mérlegelve, a későbbi hatásokat kiszámolva, fölmérve hoznánk meg a döntéseket, de ezeknek mélyreható döntéseknek kell lenni, alapos, strukturális döntéseknek kell lenni.
Innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégünk ebben az órában továbbra is Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Folytatjuk a beszélgetést a hírek után.